Nagyon tiszteltünk el, én az evangélikus énekeskönyv 359-es számon kérek itt énekel. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a hetes liturgiát énekeljük az énekeskönyv 56. oldalán található.
Uram, üdvözíts népedet, és áld meg örökségedet. Légy pásztora, és gondozd örökké. Erőm és pajzsom vagy, Uram, benned bízik szívem. Megsegítettél, ezért újjong az én lelkem, és magasztallak énekemmel.
Áll a bűcsőség, Atya Isten népe, Szent Fiú Isten, vigasztaló népe. Magasztaljon téged, zengő dicsére.
Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a keresztséggel az ige által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Szent Istenem, könyörgünk hírvalma az égén, ha vár minket az ítélet, légy kegyelmes, kérünk téged.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindegyik versenyezve szólna, teljes szívemnek mélyéből, dicséretedre Istenem, ki annyi jót művesz vele.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, aki örökké való javakat készítettél a téged szeretőknek, gyújtsd meg szívünket a te szereteted tüzével, hogy mindennél jobban szeressünk téged, és így elnyeljük ígéreteidet, amelyek sokszorosan fölülmúlják reménységeinket az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig fennállva hallgassa meg a gyülekezet azt az oltár előtti felolvasásra szánt szent igét, melyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapra oltár előtti felolvasásra rendelt, és amelyet Máté evangéliumának 5. fejezetében találjuk, a 20. verstől a 26-ig a következőképpen. Az igét tehát Máté evangéliumának 5. fejezetéből olvasom, a 20. verstől a 26-ig a következőképpen. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írás tudókét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s ajánd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, jutom veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és hogy börtönbe ne kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Most pedig áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. És az elmúlt héten, gyerek héten lehettünk együtt Bodrog Keresztúrban. Fogadják a testvérek szeretettel a gyerekeknek a beszámolóját.
Mondani, hogy ez a tábor ez nagyon jó volt, és jól érez, mindenki jól érezte ott magát, sokat tanultunk az Istenről, új dolgokat, és hogyha már tudtunk dolgokat, akkor még jobban tudtuk, és igen, nagyon jó volt.
A pénteken érkeztünk haza a táborból, Bodrogkeresztúrból. Ott alvós tábort rendeztünk, egész picik is voltak velünk, úgyhogy mi szolgálók kicsit rezegtünk, hogy minden rendben lesz esténként. Nagy tragédiák nem történtek, kisebb sírdogálások előfordultak már így alvás előtt, de mindent tudtunk kezelni. A témánk Pál apostol élete volt, ahogy így az ének is mutatta, hogy Pál megállt Jézus előtt. A megtéréséről beszéltünk, a misszióba indulásáról, arról, hogy mennyi nehézsége volt, és ez alapján mérlegre tettük a saját életünket, hogy mi hogyan állunk Istennel szemben, milyen szolgálatunk van Isten számára, az emberek felé, és ebben milyen nehézségeink vannak. A körülmények nagyon jók voltak, pontokat gyűjtöttek a gyerekek, most felemelhetitek. Ez a fele annak a táblának, amin gyűjtötték a pontokat. 4 csapat volt, ez 2 csapatnak a pontrendszere. Hát nagyon már nem látszik, de ez egy tenger, és rengeteg kis hajó van rajta, mivel Pál apostol ugye sokat utazott hajóval, hogy a misszióját el tudja látni. Köszi. Hát látszik, hogy nagyon sok pontot gyűjtöttek, ami azt jelenti, hogy ügyesek, okosak a gyerekek, mindenki otthon megölelgetheti őket, mert nagyon szépen dolgoznak, és nagyon szépen viselkednek. és nagyon szépen rendben tartják a szobájukat, ha esetleg ez új információ lenne. Úgyhogy köszönjük, hogy ránk bízták őket egy hétre, és reméljük, hogy mindannyiuk szívében maradtak magocskák Isten igéjéből, amik majd elkezdenek növekedni, és tudják majd szórni ugyanezt az igét, Isten üzenetét mások felé. Köszönjük!
Tiszteltünk folytatásaként a 460-as számú éneket énekeljük az evangélikus énekeskönyvből.
nézd le a régit, ördög, ha üldöz, e világ, ha rémít, csak meg ne hátrálj, maradj meg az újban, véled az Úrban.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk az 51. Zsoltárban a 9. verstől a 11. versig a következőképpen. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, amikor kivágnak egy hatalmas fát, ahogy az eldől, akkor sok másik kisebb fában is törést okoz, roncsolja, vagy akár el is pusztítja azokat. És így van ez a helyzet akkor is, hogyha egy vezető, egy keresztény vezető hatalmasat bukik. Ez is nagy károkat okoz az ő környezetében, azoknak az életében, akik felnéznek rá. Vannak sajnos ilyen helyzetek, nemrégiben is volt egy ilyen eset. Most direkt nem mondom a nevét, lehet, hogy sokan nem is ismerik az ő nevét, de egyébként egy világszerte ismert keresztény vezető, aki alapított egy missziói társaságot is, sok millió ember hallgatta az ige hirdetéseit, a hitvédő előadásait az interneten. Nagyon sokan épültek ebből, közelebb kerültek az Úrhoz, és aztán miután meghalt, utána derült ki róla, hogy parázna kapcsolatban volt masszőrökkel. És hát ez el tudjuk képzelni, hogy micsoda óriási törést jelentett azoknak az embereknek az életében, akik mondjuk az ő ige hirdetése nyomán jutottak hitre, vagy akik ott voltak az ő nevével fémjelzett missziói társaságban, és tevékenykedtek. Hát tönkre ment ez az egész. Most már senki nem akarja hallgatni az ő előadásait, az ő ige hirdetéseit, amelyek fönt vannak az interneten, mert hiteltelenné vált az ember, és az a missziói társaság is, az az egész munka, az teljesen tönkre ment. Nagy károkat okozott azoknak az embereknek az életében, akik fölnéztek rá, és főleg azoknak az életében, akik túlzottan hozzá ragaszkodtak. És nem elsősorban Jézushoz ragaszkodtak, hanem ahhoz az emberhez, ahhoz a személyhez. És ezért szoktuk ezt hangsúlyozni, hogy ne emberekre épüljön a mi hitünk. Mert az emberek bűnt követnek el, az embereknek félrecsúszhat a tanításuk is, pont Biblia órán is beszélgettünk erről. Ne emberekre épüljön a mi hitünk, hanem a mi Úrunkra. És akkor megmaradhatunk. És lehet a mi életünkben is nagy bukás, de akkor az Úr fel tud bennünket állítani, meg tud bennünket tartani. Meg tud nekünk bocsátani. És nincs olyan bűn, nincs olyan mélység, amiből az Úr ki ne tudna bennünket szabadítani, ki ne tudna bennünket emelni, nincs az a mocsok, amiből ki ne tudna bennünket mosni. És ezt láthatjuk ebben a Zsoltár részletben is, az 51. Zsoltár egy részletében, amely Dávid királynak egy bűnbánati imádsága, és hát a Biblia az egy hiteles könyv. A Biblia az életet tárja elénk. Az örök élet beszéde van benne, tehát az örök életről hallhatunk benne, de itt a földi életnek is a teljes realitását, valóságát is elénk tárja. És a Biblia nem rejti el az Isten embereinek sem a bűneit.
feltárja azokat is előttünk, megmutatja, hogy ők is olyan emberek voltak, akik bűnt követtek el, akik elbuktak, ugyanúgy, ahogyan mi is. És ezt nem azért teszi Isten, nem azért tárja elénk a Bibliában, hogy akkor ürügy legyen számunkra is, hogy na lám, hát ezek az Isten emberei is így, ilyeneket elkövettek, hát akkor én is miért ne tehetnék ilyeneket nyugodtan, majd megbocsát az Isten. Nem ezért tárja elénk, hanem azért, hogy lássuk, hogy mindannyian kegyelemre szorulunk, és hogy van megoldás. Van bűnbocsánat. A nagy bukásból is az Úr fel tud bennünket állítani. És Dávidról, erről a királyról azt olvassuk a Bibliában, hogy ő Isten szerint való király volt. Az Isten akaratában járt ez az ember, és mégis egyik helyen a Bibliában, a Sámuel második könyvének a 11. fejezetében olyan dolgokat olvasunk róla, ami egy döbbenetes helyzetben láttatja őt. Azt olvashatjuk, hogy amikor a királyok hadba szoktak vonulni, mert egyébként az időjárási körülmények megfelelőek arra, amikor Dávidnak is a seregét hadba kellett volna indítani, akkor Dávid nem ment. Elküldte a vezetőit, elküldte a vitézeit, elküldte a seregét, de ő otthon maradt Jeruzsálemben. Nem volt a helyén. Nem a feladatát végezte, hanem lustálkodott. És ez egy iszonyatosan veszélyes helyzet, amikor az ember nem azt csinálja, ami a dolga, hanem csak úgy tétlenkedik. Ez a bűnnek a meleg ágya. És ott volt Dávid otthon, unatkozott, fölment a palotája tetején, körbenézett, és meglátott ott a szomszédságban egy gyönyörű nőt fürdeni. Ott volt előtte rögtön ez a kísértő helyzet. De itt Dávid megállhatott volna. Elfordulhatott volna, mehetett volna tovább, de hát ahelyett, hogy ezt tette volna, érdeklődött, hogy ki ez, hívatta magához, hogy vele legyen. Pedig itt a kísértés, ez csak egy kísértés volt, itt még mondhatta volna azt, hogy álljunk meg. Nem megyünk ennél tovább. De hát mondhatják erre sokan, hogy hát de miért tette volna? Miért fordította volna el a fejét? Hisz hát mindenki ezt csinálja. Mai világban is, ugye az internet tele van pornó képekkel és filmekkel, mert óriási az igény, óriási a kereslet erre. Az emberek sokan ebben vannak, és ezeket nézegetik. De azért már pszichológusok is, akik nem a hit alapján állnak, ők is belátják, és ők is tanulmányokat írnak arról, hogy micsoda károkat okoznak ezek a dolgok, ezek a képek, ezek a videók embereknek az életében, főleg a férfiaknak az életében, mert mi férfiak vagyunk olyanok, akiket a látványon keresztül lehet megragadni, és sokszor törbe is csalni. Eltorzítja az ember gondolkodását a szexualitásról, a másik nemről, függővé teszi az embereket, és sokszor egészen odáig jutnak, hogy képtelenné válnak a normális szexuális életre. Mert teljesen túl stimulálják az embereknek a gondolkodását, az agyát. De hogy lehetne ennek ellenállni? Itt beszéltünk arról, hogy Dávid nyugodtan elfordulhatott volna. De hogy lehet ebben a világban ellenállni, amikor mindenhol ez elénk jöhet. Telefonon, számítógépen keresztül, a tévében. És hát úgy, hogyha ebben benne van már az ember, belesüppet, de nyakig, akkor lehet ezt megvallani. Ahogyan Dávid is tette itt az 51. Zsoltárban, hogy megvallotta a bűnét, lehet az Úr elé állni ezzel. És jó sokszor ezt egy lelkigondozó, egy másik hívő ember előtt megvallani, mert sokszor úgy van, hogy ezekkel a bűnökkel magában nem tud mit kezdeni az ember. Próbál tőle szabadulni, de megkötözi. És ezért jó ezt megvallani, kimondani egy másik ember előtt, és együtt imádkozni azért, hogy szabadulhassanak. Aztán lehet szó szerint elszaladni, ahogyan József is tette, amikor az ő rabszolga tartója, Potifárnak a felesége szemet vetett rá. Hát József szó szerint elszaladt. Ott hagyta a kabátját, és elrohant ebből a helyzetből. Nem akart belemenni egy ilyen parázna kapcsolatba. És ez azt jelenti, hogy tényleg lehet elfordulni. lehet kikapcsolni azt a számítógépet, lehet beállítani szűrő programot, hogy az védjen bennünket, és lehet letiltani azokat a csatornákat, ahol ezek megjelenhetnek. És lehet Istenhez kiáltani, hogy Uram, segíts! Uram, szabadíts meg! És lehet igéket megtanulni, amelyek erről szólnak, hogy az Úr megtisztít, az Úr megszabadít, az Úr megőriz. És nem kell a bűn bekövetkeztéig várni arra, hogy ezt megosszam valaki mással, aki felé bizalmam van, mert ő akkor rá tud kérdezni, hogy na, mi a helyzet, hogy vagy? Számon tud úgymond kérni, és tud értem imádkozni, és tud engem támogatni ebben. Hát Dávidnak mindez eszébe sem jutott ebben a helyzetben, amikor ott volt ebben a kísértésben. Ő itt éppen a saját vágyaira koncentrált. Hívatta ezt az asszonyt, mert megtudta ugyan, hogy ő Becsabé, azaz Úriásnak, az ő harcosának a felesége, aki most éppen ott van a csatában, a frontvonalon, az egyik legjobb harcosa volt Dávidnak, Úriás, és tudta, hogy az ő felesége, és ennek ellenére azt mondta, hogy hívassák őt ide hozzá. Hát ő a király, nem? Hát ő megteheti. Neki van ehhez joga, van ehhez hatalma. És ma is ezt mondják, hogy hát te vagy a király. Törődj magaddal. Élj a vágyaid szerint. Ami van előtted, amire úgy érzed, hogy szükséged van, azt szerezd meg. Aztán, hogy át kell taposni pár emberen, nem baj. Az a lényeg, hogy a te vágyaid azok teljesüljenek. Sokszor ez megy. Sokszor ez a világi trend, amit elénk tárnak. És hát Dávid itt is úgy volt vele, hogy na akkor megszerzi ezt az asszonyt, mert megkívánta, és akkor ez csak egy ilyen egyéjszakás kaland lesz, idézőjelbe a csak. És igen ám, de Becsabé küldte a hírt, hogy jön a gyermek. Hogy megfogant egy gyermek. És akkor kiderült volna minden, hogy mi történt. És Dávid itt sem állt meg. Nem józanította ki ez a helyzet, hogy akkor mit tett, hanem tovább rohant a lejtőn, amelyen már aztán nem tudott magától megállni. És azon volt minden erejével, hogy ezt az egészet megpróbálja eltusolni, elsimítani. Hát manapság azzal próbálják az ilyen helyzetet elsimítani, hogy elvetetik azt a gyermeket. Magyarul megölik. Hogy akkor ne derüljön ki, vagy akkor jaj, akkor ez mint egy baleset, sokszor így tekintenek egy gyermeknek az életére, és akkor elvetetik. És Dávid először azzal próbálkozott, hogy hazahívatta Úriást a frontról. Még le is itatta, hogy menjen be az ő feleségéhez, hogy együtt legyenek, hogy aztán azt lehessen mondani, hogy hát az ő gyermeke az. De Úriás annyira hűséges katonája volt Dávidnak, annyira lelkiismeretes, hogy azt mondta, hogy ő neki eszébe sincs. Nem fog a puha ágyában feküdni, nem fog a feleségével együtt lenni akkor, amikor a bajtársai ott vannak a frontvonalon és harcolnak. Ő ezt egyszerűen nem teheti meg. Nem tudta Dávid erre rávenni őt, és aztán egy keményebb dologhoz fordult. A kezébe adott egy papírt Úriásnak, és azt mondta, hogy ezt vigye a hadsereg parancsnokhoz. És ez nem volt más tulajdonképpen, mint az ő halálos ítélete. Hogy odaállítsák Úriást a frontvonalra, ami a legveszélyesebb, hogy elveszítse az életét. Tehát Dávid tulajdonképpen kimondta a halálos ítéletet Úriás felett, és a halálba küldte őt. Tehát itt is gyilkosság következett a paráznaságból, ahogyan sok más esetben. És látjuk azt, hogy a bűn az bűnt szül. Amikor a bűnt nem megvallják, nem bocsánatot kérnek érte, hanem megpróbálják eltusolni azt, akkor az egyre több bűnt szül, és egyre mélyebbre süllyed az ember. És amikor jött a hír, hogy Úriás meghalt, akkor Dávid egy cinikus megjegyzést tett, hogy hát ilyen ez a élet, ilyen ez a háború, hogy egyszer ez hal meg, egyszer az hal meg. És aztán, mint egy hős, mint egy gondoskodó férfi, király, elvette Becsabét, hogy akkor elleplezze az ő bűnét. És aztán, hogy megfogant ez a gyermek, ez így akkor már nem volt annyira furcsa, és meg is született. Úgy tűnt, hogy minden el van rendezve, hogy semmi sem derül ki. De hát attól, hogy valami nem derül ki, attól még az óriási probléma, hogy ha az bűn. Egyszer mesélte anyu ezt a helyzetet, hogy az osztályában valaki lopott, mert nagyon sok minden eltűnt. És hát végre kiderült, hogy ki az, mert lebukott, és amikor hívatták az édesanyját, hogy akkor megosszák vele, hogy hát mi történt, hogy hát ő lopott, és ezt látták, akkor az édesanyja az jól elverte azt a lányt, mert mondta neki, hogy igen, lányom, láttak? És akkor ezért jól megverte. Tehát nem az volt a baja, hogy lopott, hanem az volt a baja, hogy lebukott. És sokan így vannak ezzel, hogy az a baj, hogyha valami bűn kiderül. Az a baj, hogyha abból botrány lesz. Nem az a probléma, ami alapvetően a bűn, hanem az, hogyha kiderül. Pedig a bűn az olyan, hogyha ott van az ember életében, akár látványosan, akár ott mélyen, a szívek mélyén, jól leplezetten, vallásos élettel körül bástyázva, akkor is mérgező, akkor is pusztító, öl. Nem csak a magunk életében, hanem a környezetünkben is. És Dávidnak itt úgy tűnt, hogy sikerül elsimítani mindent, de van, aki előtt nem tudta elleplezni ezt az egészet. Isten nagyon jól tudta, hogy mit tett. Isten nagyon jól látta azt, hogy mi történt. És ahogy Dávid egyre vakabb lett, és egyre inkább elsötétült az ő látása, úgy Isten világosan látott mindent. És nem mondott le róla, hanem küldte az ő prófétáját, Nátánt, az ő emberét. És Nátán odaállt elé, és elmondott neki egy példázatot. Egy szegény emberről, akinek volt egy báránykája, nagyon szerette, ápolgatta, gondozta, meg egy gazdag emberről, akinek rengeteg báránya volt, de amikor jött egy vendége, akkor fogta annak a szegény embernek a báránykáját, és azt vágatta le. És akkor Dávid fölcsattant, és azt mondta, hogy hát halál fia ez az ember. És akkor Nátán rámutatott, és azt mondta, hogy te vagy ez az ember. És feltárta előtte, hogy miket csinált, hogy mit tett, hogy mit követett el Úriással szemben, Becsabéval szemben. És akkor Dávid ebben a helyzetben, amikor belenézett az Istennek az igéjébe, az Isten szavába, az ő törvényébe, mint egy tükörbe, akkor megnyílt a szeme, és meglátta önmagát, hogy ilyen ember vagy, Dávid. Ilyen vagy. Ezt követted el. Mert könnyű a másikról ítélkezni, hogy halálfia az az ember, aki ennyire önző, aki ennyire átgázol a másikon. De te vagy az az ember, vedd észre. Te vagy az, aki átgázoltál másokon, te vagy az, aki elégedetlen vagy, telhetetlen, hálátlan, te vagy az, aki parázna vagy, és te vagy az, aki gyilkos vagy. És ekkor született meg az 51. Zsoltár, amikor Dávidra rászakadt ez az egész, amikor szembesült az ő összes bűnével. És ekkor kérte az Urat, hogy tisztítsa meg őt, ahogyan itt olvashatjuk a 9. versben, tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Ugye mi ez az izsóp? Ez az izsóp egy növény, amit arra használtak többek között, amikor Egyiptomból kiszabadult Izrael népe, Isten kiszabadította őket, akkor az izsóppal kenték be az ajtófélfát és a szemöldökfát a bárány vérével, és így menekültek meg ott az elsőszülöttek. Aztán az izsópot mindenféle ilyen rituális tisztulási szertartásban is használtak, ilyen tisztulási vizet készítettek belőle, amire azt mondta Isten, hogy ezzel tudnak megtisztulni azok, akik tisztátalanná váltak. Vagy például, hogyha valaki poklos volt, például leprás, és meggyógyult ebből, akkor izsópot is használtak, hogy meghintsék őket vérrel, hogy megtisztulhassanak. És nem véletlen, hogy ugye ez a szabadításnak, a tisztulásnak a jelképe, ez az izsóp, és nem véletlen, hogy ott a keresztnél is megjelent. Amikor Jézus Krisztus meghalt, értünk a kereszten, akkor is izsópon tűztek fel egy edényt, ugye ecettel teli edényt, amikor azt kiáltotta, hogy szomjazom, és ott is megjelent ez az izsó, a tisztaságnak a jelképe, mert Jézus vére az, amely által a mi életünk meg tud tisztulni. Ő az, aki által tisztává lehetünk, fehérekké lehetünk, mint a hó. Még ha bűneink skarlát vörösek is, harsogó színűek, teljesen látványosak, akkor is fehérekké lehetünk, mint a hó. A testvérek, most, hogyha csak a hóra gondolunk ebben a rekkenő hőségben, már talán az egy kicsit felüdülést jelent számunkra, de ha arra gondolunk, hogy tényleg olyan tiszták lehetünk, mint a hó, hogy az Isten megbocsátja minden bűnünket, hogy nincs olyan bűn, amire ne lenne bocsánat Jézus Krisztusnál, hogyha megvalljuk azokat és hisszük, hogy azokért ő meghalt, akkor ez óriási felüdülést jelent számunkra. Mert vannak olyan bűnök, amiknél az ember egyszerűen nem tud tovább lépni. Azt mondja, hogy hogy tettem ezt, és gondolni sem akar rá. Legszívesebben elfelejteni, de nem tudja. De hogyha megvalljuk azokat, akkor bocsánatot nyerünk. És ez felüdítő érzés, hogy tisztává lehetünk, mint a hó. És a bűn az nem csak a lelkünket szennyezi be, hanem a testünket is. Ugye ilyen ez a paráznaság is, hogy testi bűnnek szoktuk mondani, de ez igazából kihat a lelkünkre is. És aztán visszahat a testünkre is a lelkünknek a beszennyeződése. Ezért mondja egy Dávid azt is, hogy engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Ugye itt Dávid tört zúzott, összetörte a házasságot, összetörte Úriásnak az életét, és a saját testén akkor vette észre az összetörettetést, amikor szembesült ezzel az egésszel, amikor szembesült Istennek az ítéletével, és ekkor kéri, hogy Uram, hadd újuljanak meg tagjaim, hadd halljak örömöt, vidámságot, mert most már csak a bűnére tudott gondolni. Nem tudott abból már kizökkenni, kilépni, mert egyszerűen talán nem is akart elhinni, hogy tehetett ilyet. És Istennél van a lelki és a testi felüdülése egyaránt. Hogyha bűnbocsánatot kapunk, ez kihat az egész valunkra, egész életünkre. És Dávid ezt tapasztalhatta itt meg, amikor azt kérte az Úrtól, hogy rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Kérte, hogy ne a bűneire nézzen, hogy törölje el azokat. És Isten meghallgatta őt, és eltörölte az ő bűneit. És testvérek, most Dávid ott van a mennyek országában. Egy ilyen ember, aki ilyen paráznaságot követett el, aki ilyen gyilkosságot követett el, ott van a mennyek országában, mert bűnbocsánatot kapott ő is. Jézus Krisztus vére, aki egyébként 1000 évvel később élt, mint ő, de az ő bűneiért is elég volt, ahogyan elég a mi bűneinkért is, akik 2000 évvel utána élünk. Jézus vére mindannyiunkért folyt, és megtisztít minden szennytől, minden mocsoktól. És ez nem azt jelenti, hogy akkor a bűnökkel könnyelműek lehetünk, és azt mondhatjuk, hogy jó, rendben, hát akkor hát bűnt elkövetem, el is követhetem nyugodtan, mert akkor majd az Isten megbocsát. Figyelmeztető dolog az, amit itt olvasunk Dávidról a továbbiakban, itt ezek után, az események után, hogy ugyan a bűneire bocsánatot kapott, és király maradhatott továbbra is, ennek ellenére, de súlyos következményei lettek annak, amiket tett. Nem csak az ő életére, hanem a családja életére, és a gyermekei életére nézve is. Annak a gyermeknek, aki fogant ebből a parázna kapcsolatból, Becsabéval, annak a gyermeknek meg kellett halnia. És emellett azt mondta Nátán próféta ott, amikor szembesítette őt a bűneivel, hogy ezért nem távozik el soha a fegyver a házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, a tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára elveszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Te ugyan titokban cselekedtél, én azonban egész Izrael előtt napvilágnál cselekszem meg ezt. És így is történt. Ezek a súlyos következmények megnyilvánultak Dávidnak az életében. Egészen borzasztó dolgok történtek. Az ő egyik fia, Ammon, megerőszakolta az egyik lányát, Támárt. aztán emiatt az egyik fia, Abszolom megölte Ammont, akkor ez az Abszolom föllázadt az apja ellen, egészen odáig ment, hogy tényleg az ő másodfeleségeivel együtt volt, ugye hát ez egy nagyon furcsa dolog, meg nem volt helyén való, hogy eleve voltak másodfeleségek, vagy több feleség volt, de ez aztán végképp döbbenetes dolog volt, és aztán Abszolomnak is meg kellett halnia, akkor egy Adonia nevű fia is a trónra pályázott Salamon helyett, és emiatt neki is meg kellett halnia. Tehát tényleg bejött a pusztulás, bejött az erőszak, bejött a paráznaság Dávidnak az életébe az ő bűneinek a következményeként. És ezzel Dávidnak szembesülnie kellett, hogy ezt én okoztam. Ezt én tettem. Miattam történt ez a gyermekeimmel. És szembesülhetünk mi is ilyenekkel, hogy a bűneimnek ott van a következménye. Hogy valamit nem tudunk jóvá tenni. De az a csoda, hogy Dávidnak bár ott voltak ezek a következmények az életében, de helyreállhatott. És király maradhatott. És amikor mi is szembesülünk a mi bűneinkkel, vagy azoknak a következményeivel, akkor fordulhatunk az Úrhoz. És bűnbocsánatot kaphatunk, és lehet, hogy itt a földi életben van olyan következmény, amivel újra és újra szembesülnöm kell, de ezeket odavihetem ezeknek a terhét az Úr elé, és ott van az az élő reménység, hogy ha ő benne hiszek, akkor az örökké valóságban nem fognak terhelni a bűneim. Ott már nem kell ezekkel szembesülnöm. Ott már szabad lehetek teljesen ezektől. A bűn tehát ilyen romboló, a bűn az nem magánügy, a bűn az nem csak rám tartozik, hanem a bűn az rombol nem csak engem, hanem a családomat, a szeretteimet, a környezetemet is, de az Úrnál van bocsánat, az Úrnál van szabadság. És hogyha hozzá kiáltok, ha hiszem, hogy Jézus értem is meghaltott a kereszten, akkor bűnbocsánatot, örök életet kapok, és szabad lehetek. És bár sok szörnyűség hangzott most itt el ebben az igében, igehirdetésben, és sok szörnyűséggel szembesülhetünk mi is a magunk életében, de ez egy óriási örömhír, hogy nincs az a mélység, amiből az Úr ki ne tudna bennünket szabadítani, meg ne tudna tisztítani. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azt a felüdítő üzenetet, hogy nálad ott van a bocsánat, ott van az örök élet, hogy nálad megtisztulhat a mi lelkünk, a mi testünk. Köszönjük, Urunk, hogy te ezért szólsz néha keményebben, ezért szembesítesz bennünket a mi bűneinkkel, hogy lelepleződjünk, hogy ne hárítsunk, hogy ne másokra fogjuk a dolgokat, hanem merjük megvallani a mi bűneinket, és merjünk hozzád kiáltani. Köszönjük, Urunk, hogy ezt most is megtehetjük, és köszönjük, hogy te hívsz magadhoz. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon tanatunkban, átborítson
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra lesz. Vasárnap 3:45-től lesz imakör, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben szoktuk közvetíteni, és ugyanott lehet meghallgatni a korábbi hangfelvételeket a hanganyagok menüpontban. Az elmúlt héten, ahogyan említettük, Bodrog keresztúrban voltunk a gyerekekkel, és tényleg áldott hét lehetett ez, nem csak a gyerekeknek, hanem a szolgálóknak, nekünk is egyaránt. És köszönjük az imádságokat, köszönjük a támogatásokat, amiket kaphattunk erre a hétre. Hirdetem, hogy a mai istentiszteletünk után gyülekezeti délutánt tartunk, amikor elfogyasztjuk a hozott ételeket, meg grillezünk. Szeretettel várunk erre mindenkit, meg ilyen kötetlen módon, játékos módon lehetünk együtt. Tehát aki csak teheti, kérjük, hogy maradjon itt velünk ezen az alkalmon. Jövő héten vasárnap 15 órától kezdődő istentiszteletünk keretében kéri Isten áldását házasságára Ádám Barnabás és Balogh Klaudia a görögszállási templomban. Hordozzuk őket imádságban. És a mai napon keresztelők lesznek, ugye itt a gyermekek már jelezték, hogy szerintük már el kellett volna, hogy kezdődjön ez a része az istentiszteletnek. Itt Nyírteleken Liskány Lettit, Szikszai Nimródot és Szikszai Stellát fogjuk megkeresztelni, és görögszálláson is lesznek keresztelők, Rózsa Lívia Linettet, Tomasovszki Roxánát és Ádám Barnabást fogjuk megkeresztelni, ugye ő felnőtt keresztségben részesedik. Imádkozzunk értük, a gyermekekért és a családjaikért. A gyülekezeti alkalmak közül még hirdetem a csendes napunkat, augusztus 20-án lesz majd, ugye? Készüljünk erre is imádságban, és hívogassunk másokat. A biatorbágyi alkalmak közül most majd egy házaspáros hét kezdődik hétfőtől, és bibliatanulmányozó hét a 20-as, 40-es, 20-tól 40 éves korosztályig. Ez 31-én kezdődik majd, július 31-én, és az eke alkalmak közül az ifjúsági hét 24-től kezdődik. Erre még lehet jelentkezni, és még van hely a kis buszban is, ahogy innen indulunk, úgyhogy bátran jelezzék a testvérek. És hitmélyítő hét lesz még az eke alkalmak közül július 31-től. Az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmébe. Valamiért kérték a testvérek azt, hogy hordozzuk őket az Úr előtt. Hát gondoljuk rájuk, és imádkozzunk értük. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük majd a 296-os számú éneket a keresztelőre készülve, és kérném, hogy a keresztülők, szülők jöjjenek és álljanak ide az Úr elé, az Úr oltára elé a gyermekekkel. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek gyülekezetébe ezekkel a gyermekekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesüljenek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát! Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket, áldja meg az ő bejövetelüket és kimenetelüket, mostantól fogva, mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjül választott szentigét, amit megírva találjuk a 28. Zsoltár 9. versében a következőképpen: segítsd meg népedet, áld meg örökségedet,
légy pásztora, és gondozz örökké. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, amikor gyerekvállalás kapcsán előjön az az aggodalom a szülőkben, felnőttekben, hogy jaj, hát hogy fogjuk ezeket a gyermekeket eltartani, amikor az anyagiak miatt kezd el aggódni az ember, akkor sokszor elhangzik az a bátorító mondat, hogy hát ahova Isten ad báránykát, oda ad legelőt is. Tehát majd Isten gondoskodik azokról a gyermekekről, csak tényleg ráfigyeljünk, és benne bízzunk. És tényleg így van ez, hogy Isten gondoskodik. Isten megadja azt, amire szükség van. Még akkor is megadja, hogyha hirtelen nem csak egy gyermek, hanem kettő is születik egyszerre, és még inkább aggódik az ember, hogy akkor hogy lesz, meg mint lesz, ekkor is lehet az Úrban bízni, és lehet tőle fogadni a bátorítást, a támogatást, mindarra, ami szükségünk van. És hát egy gyermeket, amikor nevelünk, akkor nem csak arról van szó, hogy testileg, anyagilag kell megadni nekik a szükséges dolgokat. Ez is nagyon fontos kérdés, de ott van az is, hogy értelmileg, szellemileg is fejleszteni őket, nevelni őket, de még ez is kevés önmagában, hiszen ott van az ő lelki nevelésük is. Hogy lelkileg is megkaphassák azt, amire szükségük van. És összetett feladat ez, önmagában mindegyik nehéz, és önmagunkból sokszor azt látjuk, hogy hát nincs ez bölcsességünk, nincs elég erőnk, nincs elég türelmünk, hogy nem tudjuk ezt magunktól jól tenni, de milyen jó, hogy fordulhatunk az Úrhoz. És kérhetjük tőle a bölcsességet, kérhetjük tőle az erőt, kérhetjük tőle a türelmet, kérhetjük tőle a szeretetet. Szükségünk van tehát a lelkek nagy pásztorára, aki ismer bennünket, ismeri a gyermekeinket, és tudja azt, hogy mire van szükségünk. És ahhoz, hogy ezt megtapasztalhassuk, az ő nyájához kell tartoznunk. Hogy ő lehessen tényleg a mi urunk, ő lehessen tényleg a mi pásztorunk, akire figyelünk, akinek a szavára figyelve hozzuk meg a döntéseinket, hozzuk meg a lépéseinket. És ő általa tudjuk mi is tehát terelgetni a gyermekeket. És ebben a Zsoltárban tulajdonképpen erről van szó, hogy Dávid, ugye, akiről az igehirdetésben is szó volt, segítségül hívja az Urat. Azt mondja, hogy segítsd meg népedet. Más fordítás szerint úgy is lehet ezt mondani, hogy tartsd meg. Vagy az Isten tisztelet elején ugyanez a Zsoltár hangzott el egyébként, csak ott úgy, hogy üdvözítsd népedet, tehát szabadítsd meg a te népedet. Tehát szükségünk van az ő segítségére, az ő szabadítására, az ő megtartására, és azt is kéri, hogy áld meg örökségedet. Kérhetjük az ő áldását a mi életünkre, de a gyermekeink életére is. És ez, hogy örökségedet, ez arra emlékeztethet a gyermekeinkkel kapcsolatban, hogy bár szülőként úgy gondolunk a gyermekeinkre, hogy a mi gyermekeink, hiszen belőlünk vannak, és mi gondoskodunk róluk, de az Úr emlékeztet rá, hogy igazából minden ember az övé. És a gyermekeink is az övéi, csak bevont bennünket a teremtő akaratába, és ránk bízta őket itt a Földön egy ideig. És ez egy nagyon érdekes gondolat lehet, van, aki ezzel nagyon tiltakozik is, hogy hát hogy lenne ez így, hát ő az én gyerekem. De hogyha ebbe belegondolunk, hogy Isten ilyen csodálatos ajándékot adott nekünk, és hogy Isten csodálatos teremtményeivel van dolgunk, amikor a gyermekeink ott vannak előttünk, és hogy ez micsoda felelősség és micsoda lehetőség, akkor az ember még inkább az Úrhoz folyamodik, és még inkább őt kéri, hogy segítsen. És ezért csodálatos lehetőség itt a keresztelő is, amikor most odaszánjátok őket az Úrnak a kezébe. Hogy az Úr legyen az ő pásztoruk, és hogy ő gondozza őket. És jó így benne bízni, jó az ő vezetésére bízni őket, Jézusnak, a jó pásztornak a kezébe letenni őket, mert Jézus azt mondja, hogy ő a jó pásztor, és ő az életét adja a juhokért. És ő olyan pásztor, aki azt akarja, hogy bővölködjenek az övéi.
Azt szeretné az Úr, hogy ezek a gyermekek is bővölködjenek, hogy az ő életük kiteljesedhessen az ő kezében. És ezért fordulhatunk az Úrhoz ezekkel a szavakkal is akár, amely most a keresztelőnek az alapigéje, hogy segítsd meg népedet. Ez a szó egyébként, hogy segítsd meg, héberül rejti Jézusnak a nevét. És ez is emlékezhet bennünket, hogy az ő szabadítására, az ő védelmére van szükségünk. És egyébként ez a mai vasárnap, ennek a témája az, hogy a keresztség által megtérésre, és hát pont így jött ki, hogy most ezen az alkalmon van itt három keresztelő, Görögszálláson is három keresztelő. Hát az Úr erre hív bennünket, hogy a keresztségben most a gyermekeket szálljuk oda, de imádkozzunk azért, hogy ők tudatos hittel is az Úré lehessenek, és megtapasztalhassák azt, hogy az Úr vezeti az ő életüket. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ezeknek a gyermekeknek életet adtál, és Jézus által üdvösséget szereztél, árazd rájuk szent lelkedet, ébresz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljanak a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermekek nevében, az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e? Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, áldja meg a ti családotokat, házasságotokat, gyermekneveléseteket, hogy az ő akarata szerint a jó pásztor lábnyomában lépve megtapasztalhassátok az ő áldását, az ő szabadítását és őrzését. Amen. Foglaljatok helyet. Adjunk hálát az Úrnak. Jézus Krisztus, hálát adunk neked ezekért a gyermekekért, hogy átadhattuk neked őket a keresztség szentségében. És engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és a gyermekeket is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, a szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet. Add, hogy amikor felnőnek, tudatos hittel is a tieid legyenek. Kérünk, hogy tedd őket kedvessé Isten és emberek előtt. És köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te szólítasz bennünket. Köszönjük neked, hogy alkalmat adsz arra, hogy halljuk a te szavadat, hogy halljuk azt, hogy van bűnbocsánat, hogy van tisztulásra lehetőség. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is adtál alkalmat erre, a gyerek héten. Köszönjük azt a sok jót, amit ott is kaptunk. És köszönjük azt, hogy te gondoskodsz rólunk, és megadod azt, amire testileg, lelkileg szükségünk van. Add, hogy benned tudjunk bízni, add, hogy a kezedbe tudjuk tenni a családunkat, szeretteinket, gyermekeinket. Így kérünk, Urunk, a gyermekekért itt a gyülekezetben is. kérünk a babamama körösökért, a hittanórára járókért, a konfirmandusokért, az ifisekért, kérünk a gyerekórásokért, kérünk, hogy te őrizd őket, áld meg őket, és add, hogy amit hallanak, az minél hamarabb hitté válhasson az ő szívükben. És rád bízzuk, Urunk, a házasságokat, a családokat, kérünk, hogy te tartsd egybe a házassági kötelékeket, adj megbocsátást, adj bocsánatkérést, adj szeretetet, türelmet. Kérünk, hogy te cselekedj a családok életében. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi munkánkat, feladatainkat. Kérünk, hogy te adj hozzá bölcsességet, te adj hozzá erőt, hogy a te dicsőségedre tudjuk ezeket ellátni. Kérünk, Urunk, azokért, akik betegségekkel küszködnek, testi fájdalmakkal, és azokért is, akik lelkileg gyötrődnek, te adj nekik enyhülést. Kérünk azokért, akik valamiféle megkötözöttségben élnek, hogy megszabadulhassanak és megújulhassanak, felüdülhessenek a te kezedben. És kérünk, Urunk, azokért, akik az imádságlistára feliratkoztak, te látod, hogy miben vannak. Te erősítsd őket, vezesd őket, gyógyítsd őket a te tetszésed szerint. Rád bízzuk, Urunk, gyülekezetünket, a kisvárdai, a görögszállási, a kisvárdai testvéreket is most ebben a új helyzetben, ami az elmúlt évben kibontakozik. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj mindannyiunk szívében, hogy rád mutathassunk és világíthassunk. Így bízzuk rád a görögszállási testvéreket is. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mozdítod újra azokat, akik eltávolodtak tőled. Kérünk, te cselekedj az ő szívükben. És köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le egész egyházunkat, gyülekezeteket, testvérgyülekezeteinket Norvégiában, Dániában, Amerikában, keresztényeket szerte a világban. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk ezt a háborús helyzetet, és kérünk, hogy te adj békességet a te akaratod szerint. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Záró énekként a 327-es számú éneket énekeljük.
vasárnapot kívánok, erős vagyok Istenem.